Megszokták a testvérek, hogy amikor beszélek, akkor általában nézem a testvérek arcát, szemét. Most viszont többet fogom a papírt nézni, egész egyszerűen azért, mert próbáltam úgy megírni ezeket az előadásokat, hogy próbáltam arra törekedni, hogy minden szó, minden mondat úgy a helyén legyen, és sok minden nem szeretnék kihagyni belőle, ezért ne tessenek haragudni, ha nem mindig a szemekben nézek, hanem a papírra. Templomban úgy is megszoktuk, hogy nem a papírt nézem. Egy igét fogok felolvasni, amely az egész hetünk vezérigéje. Ez az, amit szeretnék magyarázni, szívére beszélni a testvéreknek, hogy fogadják meg és kezdjenek ezt szerint élni. Korintusi második levél első részének 3.-4. versét olvasom. Áldott az Úr, áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus atya, az irgalmasság atya és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságainkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztalt meg minket. Ez az az ige, ami előttünk lesz, és egy személy, Barnabás személye, ahogy tegnap is mutattam az ízelítőben, ilyen fogalmakkal fogunk találkozni, mint megosztás és vigasztalás, megtörtség és bizalom, önreflexió, gyógyítani és gyógyulni. Ezek azok a szavak, mondatok, gondolatok, amik köré szövődik majd ez a történet, ami egy kész történet, amiben belelépünk, és ha elég alázat van bennünk és figyelem, akkor egy olyan ember fog hozzánk közel jönni, akit majd jó ismerésként fogunk köszönteni itt a Mátraháza végén, és talán barátunknak is nevezzük. A mai délelőttnek az igéje pedig az apostolok cselekedeteiből lesz, ahogy minden délelőtt. Most a 4. rész 32. versétől olvasom a 37-ig, tehát Abcsel 4, 32-37, így hangzik. A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Senki nem mondott vanyonából bármit is a magáénak, hanem mindenük közös volt. Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt minnyájukon. Nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert akinek földjük vagy házuk volt, eladták azokat, az eladott javak árát pedig elhozták, és letették az apostolok lábai elé, azután szétosztották mindenkinek úgy, ahogyan szüksége volt rá. József például, akinek az apostolok a Barnabás melléknevet adták, ami azt jelenti vigasztalás fia, egy ciprusi származású lévita, mivel földje volt, szintén eladta, elhozta a pénzt, és letette az apostolok lába elé. Egy sommás mondattal kezdem, amit tulajdonképpen szeretnék magyarázni is végig. Ez a mondat így hangzik, akit megérint Isten országa, az elkezd adni. Akit megérint Isten országa, az elkezd adni. Az egész életünk úgy van berendezve, hogy minden arról szól, minden egész szocializálódásunk, egész környezetünk, életünk, minden arról szól, hogy mi mit kapunk. A szép magyarosan a kapásra vagyunk berendezkedve. Kapni akarunk tudást és sok-sok információt, kapni akarunk anyagiakat, biztonságot, lehetőségeket az élettől, kapni akarunk kapcsolatokat, és ezekben a kapcsolatokban segítséget. Folyamatosan kapni akarunk. Ha abba belenézünk, hogy egész héten mivel töltjük az időnket, vagy az életünket ezen a mérlegen megmérjük, akkor azt látjuk, hogy bizony arra vagyunk berendezkedve, hogy minél több dolgot kapjunk az élettől, minél több dolgot kapjunk Istentől. Sokunkra az adni kifejezés csak másodlagosan jellemző. Úgy van az adás, az adni az életünkben, mint egy kényszer, mint valami csere akció, kapok és adok. Például szüleimtől azt tanultam, hogyha meghívnak valahol vendégségbe, vissza kell hívni. Ugye ez a régi polgári etikett, meghívtak, visszahívom. De döbbenten láttam a szüleimen, hogy ha nem ők jöttek, nem mentek, nem hívták meg még egyszer őket, várták, amíg ugye megint a másik fél fogja hívni őket, és ha nem hívtak, akkor oda lett a kapcsolat. Mert hát így van, kapni, adni, ez a ritmus, ugye? Tehát lehetetlen, hogy felborulj, hogy kétszer ők jöjjenek, és az alatt csak mi mentünk egyszer, akkor kétszer nekünk kell vásárolni, főzni, készülődni, hát ez nem így van, kölcsönösség. Tehát akkor adok, hogyha kapok. Adok, kapok, játékban vagyunk. Aztán az adni az sokszor reakció. nagyon zavarbejtő, ha valaki szülinapodon felköszönt, és neked eszedbe se jutott, hogy őt felköszöntsed, de már beírod a naptárba, hogy jövőre el ne felejtsd, vagy karácsonykor ugye rád hozza valaki az ajándékát, és akkor utána úgy pironkodsz, hogy hát nem, ugye nem készültem ajándéka, mintha úgy kéne kapni, hogy közben, ha nem adok, akkor ez az egész dolog meghalt, és nem működik. Sokszor manipuláció az adás. Adok neked, hogy majd kapjak tőled. De még sokszor az adni mögött is a kapni áll. Vagy egyfajta fizetség, kifizetlek azzal, hogy adok neked valamit. Ugye én emlékszem arra, hogy volt valaki, aki mindig a trabantjával hazavitt engem, és hazáig vitt mindig, és akkor mindig rosszul éreztem magam, mert úgy neveltek engem, hogyha valamit kapok, akkor próbáljam visszanozni, és nem tudtam, hogy mit adjak. Ugye pénzt nem fogadott fel, el mit csináljak, és azt mondta, hogy azzal fizesd meg, hogyha neked lesz autód, akkor majd valakit te is mindig a kapuig viszel. Úgyhogy én is igyekszem a kapuig vinni mindenkit, ha autóval viszek, de olyan rossz érzés volt, hogy kapok valamit, és nem tudom visszanozni. Kellemetlenül érezzük magunkat. És hát az adni nagyon gyakran teljesítményé torzul, adok, 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 és méregetem, hogy mennyit tudok adni, én milyen jó. Mondjuk csak egyszer a templomra gondolunk, mennyit nyírtam a füvet, mennyit takarítottam a templomot, mennyi házi csoporti alkalmat tartottam, hány embert látogattam meg, és egy ilyen teljesítményé lesz az adás. Holott az adás egy egészen más dolgot jelent. Amikor hívőkké lettünk, amikor keresztjénné lettünk, amikor ebbe a közösségbe belekerültünk, vagy amikor ez a közösség létrejött, ezt nagyon jól tudni, hogy mindnyáján az utcáról jöttünk. Mindnyáján az utcáról jöttünk, és ennek az utcának a hangulatát nyilván szimbolikus értelemben mondom, hozzuk magunkkal. Tehát az a természetes és az a normális, amiben felnőttünk, és ez mindenre igaz. Ezért van testvérem azt, hogy sokan csalódnak a gyülekezetben, mert azt látják, hogy ezek se különbek, mint akik kin vannak. Na de miért lennénk különbek, ha éppen most jöttünk be az utcáról? Éppen most kezdjük tanulni a kereszténységet. A jellemünk, a személyiségünk nagyon lassan változik egyáltalán, ha változik. Nagyon lassan tanuljuk meg, hogy hogyan engedhetjük Jézust magunkba élni és magunkba megjelenni. Tehát rányomja a bélyegét, amit hoztunk kintről a gondolkozásunkra, a megoldási sémáinkra, a viszonyulásainkra, a viselkedésünkre, az egész új életünkre. Ez igaz személyesen és a közösségre is. El sem tudjátok képzelni, hogy mi minden szüremkedik be a gyülekezetbe, vagy a mi Krisztusban kapott új életünkbe, abból, amit hoztunk a világból. Ha lenne egy ilyen titokzatos mérőműszerünk, amivel ezt ki tudnánk puhatolni, mennyi világi van még bennünk, mennyit hoztunk be a megoldásainkba, a gondolkodásunkba, vagy lenne valami emlékeztető mozimasinánk, ami mindig csak azokat a kockákat vetítené le, ahol megint valami világias sémába gondolkoztunk, viselkedtünk, megdöbbennénk, hogy milyen kevés maradna, ami új, ami valóban krisztusi. Ugyanígy van a kapás, kapni és az adni viszonyulásában is, hogy nagyon, nagyon is igaz, hogy magunkkal hozzuk azt a kereszténységbe, és ezáltal a keresztény életünk és a keresztény közösség is torzul, magunkban hozzuk azt, hogy a kapni van a hangsúly, és keveset tudunk az adniról. Nem csoda, hogy a keresztény közösségben is nagyon sokszor minden arról szól, hogy mit kapok. Mit kapok a gyülekezettől, mit kapok a testvértől, mit kapok egy hétvégétől. Gondolom, hogy sokan úgy jöttetek ide, nyilván, hogy adni szeretnétek valamit egymásnak, de azért hadd feltételezzek egy kicsit, hadd legyek kicsit sötét alak, és hadd feltételezzem azt, hogy legtöbben úgy jöttetek, hogy na én itt most kapni akarok, feltöltődni, töltsön fel a lelkész előadása, töltsenek fel az alkalmak, ezért gyűjtünk, legyünk kiszolgálva. Ez nem baj, egyébként senkinek ne legyen lelki fúdás, ez egy jó indok, hogy jöttünk, de vajon volt-e bennünk valami olyas, hogy azért jövök, hogy én adjak a testvéreimnek. Azért jövök, hogy valaki felé szolgáljak. Vajon van-e ilyen bennünk? Így jöttünk el. Egy olyan ember példája áll előttünk, testvéreim, az elkövetkezendő napokban, aki amikor találkozik Jézus Krisztussal, a keresztény gyülekezettel, akkor elkezd adni. Elkezd adni, ezzel kezdődik a Krisztus követés, és ezzel is folytatódik, és egyre bőségesebben, jobban és jobban tud adni ez a Barnabás nevű ember. Ugyanaz történik vele, benne és általa, ami egy hajdani utitársa, Pál apostol így ír meg, a Korintusbeliekhez írott második levélben szintén, azt mondja, amikor adakozásban dicséret gyülekezetet, először önmagukat adták az Úrnak, aztán nekünk is az Isten akaratából. Itt konkrétan adománygyűjtésről van szó. Azt mondja, hogy előbb a szívüket adták, és Barnabással az történt, hogy Barnabás odaadta a szívét Jézusnak, megérintette, amivel találkozott, és utána az egész életét azt kezdte jellemezni, hogy ad, ad és ad. Megérintette Isten országa, és lenyűgözte őt, és megállította, és odaadta magát. Valahol ez történik minnyájunk életében, amikor a kereszténységgel, Krisztussal találkozunk, többnyire egy közösségben, vagy egy hívő emberben, lenyűgöz bennünket Isten országa, és egy idő után azt mondjuk, hogy erre én oda teszem az életemet, odaadom az életemet, mert ez engem annyira megragadott. Megragadhat bennünket egy légkör, megragadhat bennünket egy embernek az élete. Az önátadás, amikor önmagamat odaadom Istennek, az egy nagyon titokzatos dolog. A nagy misztikusok erről nagyon szépen tudnak írni, igazából ők se tudják megfogalmazni, mi történik akkor, amikor átadom az életemet Krisztusnak, ahogy szoktuk mondani, jó keresztény szlenge, hogy aztán ez mit jelent, azt majd kíváncsiak a csoportokban megfejtjük-e. És ki tudjuk-e mondani, hogy add át az életedet Krisztusnak. Ugye Forrest Gumba ettől kap idegbajt az egyik szereplő. Mindig azt mondják, hogy adjam át az életem Krisztusnak. Mit adjak én át? Mit jelent ez egyáltalán? Ami történik az ember lelkében, ez egy nagy titok. De amikor átadom az életemet Krisztusnak, egy idő után azt veszem észre, hogy ennek lesznek gyümölcsei, ahogy Barnabás életében is látjuk, lesznek gyümölcsei, és elkezdek valóban adni Istennek sok mindent. Időt, erőt, figyelmet, imádságot, szeretetet. Az akkori emberek, amikor Barnabás élt, amikor megragadta őt ez a légkör, az akkori emberek ugyanolyan önző, törtető és kapásra berendezkedő emberek voltak, egy ugyanilyen világban éltek, nem volt sokkal rosszabb az a világ, azonban amikor Barnabás találkozik a gyülekezettel, akkor valami döntően mással találkozik, ez pedig itt a vagyonközösség. Azzal találkozik Barnabás, hogy az a modell, hogy itt vannak hívő emberek, akik úgy szeretik egymást, hogy mindenüket eladják, leteszik az apostolok lábai, ez gyönyörű kép, és szétosztják egymás között, és nincs köztük, ahogy Lukács megjegyzi, nincs köztük szűkölködő. Testvéreim, meredek a téma, de mégiscsak megemlítem lábjegyzetben most, mert úgy érzem, hogy ezt muszáj. Nincs leírva, de muszáj. Amikor ezt a tábort meghirdettük, nagyon sokan azt mondták, hogy nem jönnek el, mert nincs rá pénzük. Testvéreim, ez nem a mi szégyenünk. Ez a társadalmi helyzet most. És természetes a világban az, hogy én ingyen nem fogadok el semmit, vagy megdolgozok érte, vagy ne adjanak nekem semmit. Többekben van ez a gőg, vagy félelem, vagy gátlás, nekem ne fizessék ki a mátraházámat. De testvéreim, a gyülekezetben döntően ez másképp kell működjön. Itt az a természetes, ami a világban nem, hogy itt adunk. És akinek van, adjon. Akinek nincs, fogadjon el. Nem azért, mert ő rosszabb, vagy jobb az, aki ad, hanem azért, mert ez a gyülekezet természete, hogy hordozzuk egymást, és lehetetlen dolog, hogy ebből a jóból bárki kimaradjon, azért, mert nem kap rendes nyugdíjat, vagy azért, mert elbánt vele, nem tudom, férje, felesége annak idején, vagy nem adtak neki örökséget a szülei. Testvéreim, lehetetlen. Tehát az döbbenti meg Barnabást is, hogy találkozik egy közösség, akik teljesen másképp működik, és ezért nagy tétje van annak, akik most el tudják fogadni a segítséget, ugye ezt senki nem tudja, hogy ki kap, ki nem kap, csak a pénztáros meg én. Tehát azért van ennek nagy jelentősége, mert aki ide bejön és hallja, vagy te elmeséled, hogy itt ez történik a gyülekezetben, megdöbbenek rajta, ez a világban nem így működik. Ott profit, ott teljesítmény, ott adás, ott csereakció van, de nem adnak ingyen semmit. De a gyülekezetben másképp működik, és ez csak egy pici dolog, a gyülekezetben sok minden másképp működik, ami lenyűgözhet másokat, és Krisztushoz vezethet. Barnabást is oda vezette Krisztushoz ez az élmény. És ez a magával ragadottság sarkalhat bárkit arra, hogy merjen szakítani ő is a régi gondolkozásával, kimerjen törni önmagából, és elkezdjen adni másoknak is. Mert amikor találkozok ezzel a Jézus Krisztusban kapott más világgal, ezzel a másfajta mentalitással, akkor ez engem megragad, és elkezdek én is átformálódni, átformálódik a gondolkodásom, és azt veszem észre, hogy én is adni fogok. Egyke neveltetésemnél fogva, és rossz természetemnél fogva, én alapvetően egy önző, irigy ember vagyok. Nem adok a szendvicsemből, utálom, ha beleisznak az italomba. inkább nem veszem elő azt, hogyha van italom, csak ne kelljen megosztanom. Ha csokin van, akkor titokban a szobába eszem meg, mert ha elosztom, akkor csak egy kocka marad belőle. Tehát ez az én természetem. Azt, hogy én bármit adni tudok, az csak abból van, hogy Jézus valamit már csinált velem. Valamit már megértettem, valamit már felfogtam, hogy itt másképp működnek a dolgok, és már volt, hogy megosztottam a csokimat, ezt többen tanúsíthatják. De Deme Krisztinek még mindig egy Túró Rudival tartozott. Minden esetre ez magával ragadja Barnabást, és majd ugye beszélünk róla, hogy odaadta ő is a földjét. Lukács evangéliuma megjegyzi a gazdag ifjú történetét, amelyben van egy fiatal ember, ismerjük a történetet, épp ezt nem tudja megtenni. Ő is csak kapni akar Jézustól várveregetést, bölcsességet, tanácsot, hogy mehetek be az Isten országába. És amikor Jézus azt neki, rendben van, nagyon klassz harcos vagy, jól csinálod, komám, akkor add oda mindenedet. Add oda vagyonod, oszd szét a szegények között. És szomorúan elmegy. Ő csak kapni akart Jézustól. De nem ragadta meg őt olyan nagyon Jézus, megragadta őt, Jézus is megkedvelte, de olyan nagyon nem ragadta meg, hogy átformálódjon és merjen ő is adni. Testvéreim, nem jellemzi-e jobban a mi életünket, az Istennel és az emberekkel való kapcsolatunkat, hogy mi is inkább kapni akarunk Istentől is és egymástól is. Csak az Isten kapcsolatotokra gondoljatok. Az imádság nem abból áll, hogy folyton ezt add meg, azt add meg, amazt add meg, Uram. És milyen ritkán van, hogy úgy imádkozok, Uram, jó reggelt, ma odaadnám neked a napomat. Cselekedj velem, amit akarsz. Uram, itt vagyok, van egy ezresem. Nem tudom, mit csináljak velem, mutasd már meg, kinek adjam. Uram, itt vagyok. Jó lenne beszélgetni valakivel, úgyhogy én meghallgatom őt. Kit adsz elém? Szeretnék adni valamit. Vagy itt vagyok, Uram, valamit adni akarok neked, valamit, ami hálából van. Ugyanígy az emberi kapcsolatokban a legmélyebb házastársi vagy gyermekszülő kapcsolatban is nagyon sokszor a kapni-kapni. Ugye nekünk fiatal szülőknek az alaptapasztalatunk, hogy rabszolga és kiszolgáló gépezet vagyunk. Tudom, ez kamaszkorban még rosszabb lesz, nem kell mondani. Most még hadd gondoljam, hogy jobb lesz. És a szülős gyakran áttér, hogy én csak arra vagyok jó, hogy adjak neki, de hogy ő valamit adjon nekem, vagy kérhessek tőle valamit, az már nem. Ez a szülő tapasztalata. Drága testvéreim, a Jóisten ugyanígy van veletek. Ugyanígy van veletek. Különös dolog, ha megnézzük a történelmet, akár a művészet történetet, a tudomány történetet, vagy az egyház történetet, az igazán híres és sikeres emberek olyanok, akik adtak, akik jó adók voltak, akik örömmel adtak, akik átlelkesülve adtak, azok az igazán híres emberek, és azok hagytak nyomot maguk után, akiket az adni akarás tartott életben. Bárkit mondhatnék. Nem is emelek ki senkit, mert az összes tudósra, művészre, egyháztörténeti igazán értékes figurára, és ha múltban a családtagjaitokra visszagondoltok, azok igazán értékesek, vagy a tanáraitokra, akiket az fűtött át, hogy ők adni akarnak valamit. Barnabás is sikeres ember. Gondoltok bele, eltelt 2000 év, és még mindig erről az emberről beszélgetünk. Ugye itt látunk róla egy ábrázolást. Eltelt 2000 év, és mi Mátraházan a 21. században egy ilyen régi emberről beszélgetünk. Úgy tűnik, hogy ez egy sikeres ember volt, mert még mindig beszédtéma az ő élete. Ugyanis más a siker, amit mi megszoktunk. A mai világban tudjuk, hogy mi a siker, ki a sikeres, kit mondanak sikeres embernek, semmiképpen nem lenne Barnabás a mai világban sikeres. Ő egy lúzer lenne, ez a mai fiatalos kifejezés, egy lúzer, egy vesztes. Megnézitek az életét, egyáltalán nem egy sikertörténet az övé. Még a sírját se tudták évszázadokig, hogy hol van. Nem sikeres ember, nem jártak a sírjához hosszú tömött sorokban ápolni az emlékét. Az egyház történet is megfeledkezett róla nagyon sokáig. Mégis sikeres az ő élete, mert kétféle siker van. Az egyik, vannak olyan emberek, akik egyre magasabbra törnek, így lesznek sikeresek, elismertek, célra tartók. Ezek mindent magukba szívnak, összegyűjtenek, megragadnak. Elfogadnak mindent, ami a cél felé lendíti őket. Nekik a cél maga a siker. És van egy másik fajta ember, Barnabás ilyen volt, van egy másik útja a sikernek, ő egyre lejjebb száll, és ez az ő sikere, olyan keresztelő Jánosi alkat, neki növekedni kell, nekem pedig alább szállani. Neki ez a siker, ő adni tud. Ő másokra oda tud figyelni. Ő magából akár mindent oda tud adni másoknak, háttérbe tud szorulni, föl tudja emelni a másik embert. Ez az ő sikere. Mert az ő célja nem a siker, hanem az ő célja az önátadás. Ezért nagyon fontos, hogy azt tud adni igazán, aki át tudja magát adni Istennek úgy, mint ő. A története kezdetén nagyon tömören Lukács csak két dolgot jegyez meg róla. Az egyik, hogy az apostolok vigasztalás fiának nevezték el. Ezen persze erősen vetekednek a teológusok, hogy ez helyes kifejezése. Lehet, hogy ez nem is ezt jelenti, nem is úgy van, nem is a vigasztalás fia. Ez egy utólagos magyarázat, teljesen mást jelent a neve. Én azért elfogadnám, hogy az ő neve az, hogy vigasztalás fia, és nem véletlen kapta ezt a nevet. A másik pedig, amit megjegyez róla a Szentírás, hogy eladta a földjét. Ő egyébként egy ciprusi származású lévita volt, akkoriban a léviták már eladhatták, illetve akkor már juthattak földhöz, ugye korábban nem. Cipruson élt, ott egy jelentős zsidó diaszpóra élt. Ő is onnan származott, és Jeruzsálembe vagy vendégségbe jött, egy kis kultuszápolásra, vagy pedig átköltözött Jeruzsálembe. Minden esetre azt jegyzi meg róla a Szentírás, hogy eladta a földjét. Ez két nagyon jellegzetes dolog. Hadd utaljak azonban előtte egy másik történetre is, amit szintén Lukács ír le az abcsában, ez pedig Anániás és Zafira története. Ismerjük ezt a történetet is, elég horrorisztikus. Először a férfi, ha jól emlékszem, utána a nő dob egy hátast, és többet nem állnak föl. Elég elrettentő, meghal ez a két ember ott az apostolok színe előtt. Miért? Nekik is volt földjük. Valószínűleg, én nem feltételezem, hogy ők rossz emberek voltak, valószínűleg nekik is valami tetszett ebbe az egészben, amit az apostolok csináltak, a gyülekezet. Látták, hogy ott az a módi, hogy eladjuk a földet, és beadjuk a zsetont érte. Igen ám, de nem adtak be mindent. Ugye eltettek maguknak egy kicsit, gondoltak a jövőre is felelősség teljesen. De nem ez volt az ő bűnük. Annak ellenére, hogy én azt hiszem, hogy a bűnük gyökere mégiscsak onnan indult ki, hogy nem tudták magukat egészen átadni. Valószínűleg azért, mert nem ragadta meg őket annyira ez az egész történet, mint amennyire Barnabást, ami az egyházban történt ott, az első egyházban. Nem tudták magukat egészen átadni. Az ő bűnük a hazugság volt, hogy azt mondták, hogy mindent odaadtak. Volt egy kis képmutatásban, hogy lássátok, mi is olyan jó fejek vagyunk, mint ti. De ez a hazugság, ez az apostoloknak ugye a Szentlélek által csöppecskét föltűnt. És amikor szembesítették őket a hazugságokkal, azonnal meghaltak. Nagyon durva jel, egyfajta ellen-Barnabás történet. Mi a kettő között a különbség? Az egyikben Barnabás egészen megérint Isten, egészen odaadja magát, és egészen odaadja mindenét. A másik történetben érintést kapnak, talán egy kicsit felszínesen, adnak, de nem mindent. Ezért nagyon fontos, hogy ezt úgy szoktuk ugye mondani, hogy a szívünket egészen adjuk át Istennek, lefordítva ez azt jelenti, hogy hagyjuk, hogy az életünkben minden dologban Jézus legyen az első, hagyjuk, hogy mindenhova bejöjjön ő és megnézhesse, hogy hogy éljük az életünket, hagyjuk, hogy valóban ő legyen az első és minden átrendeződjön. Nagyon nagy kísértése egy ilyen gyülekezeti hétvégének, hogy itt megérint bennünket valami, de a felszínen marad, nem megy a mélyre, nem ápoljuk, van egy nagy föllángolás, nagyot érzünk, de aztán elteszünk magunknak belőle, mármint értjük a szimbólumot. Tehát nem adjuk utána egészen oda az életünket, hanem ez is úgy belefér, hogy hát kereszténység, jó ez, megtetszett, belefér, belevesszük az életünkbe, de nem formálódik át gyökeresen az életünk. Ha a keresztkérdések sorozatra gondolok, többen itt vannak, akik ezt átérték, túlélték, azért voltak ott nagy föllángolások, akiket azóta nem láttunk. Miért? Valószínűleg megérintette őket, de nem teljesen. Testvéreim, ki hasonlít hozzánk jobban? Anániás és Zafira, vagy Barnabás? Mennyire tudjuk átadni az életünket? Mennyire Úr mindenben, Isten a mi életünkben? Mert ha egészen átadtuk magunkat, sokkal könnyebb lesz majd adnunk neki és a testvéreinknek. Ha átadtuk az életünket már, átéltük azt, amit Barnabás, akkor volt-e valami reakciónk? Nagyon fontos, hogy amikor valakit megérint Isten igéje, megérint ez az egész, amit itt hall, akkor valami történjen utána. Nagyon sokszor ott halnak el a dolgok, hogy hiszek, de nem lett apró pénzé, nem csináltam valamit az életemben, nem adtam valamit oda. Tehát nagyon gyakran látom megtéréseknél emberek élete megváltozását, valami utána történik, valamit letesz. Ugye a leglátványosabbak, hogyha valaki alkoholista volt, és Krisztusért leteszi az alkot, vagy kábszeres volt, leteszi, vagy parázna életet élt, és abba hagyja, vagy kártyázott és elverte minden pénzét, és abba hagy. Tehát ezek látványos dolgok, de mindenkinek ott vannak az életében azok a kis picinek látszó dolgok, amikben kifejezhetném, hogy jó, akkor én most megtértem, az Úré vagyok, akkor ezt látom, hogy ez nem jó az életem, akkor odadom, elengedem. Mert az önátadás az egyfajta elengedést is jelent. Barnabásnak ez a föld volt. Ez volt a jele. Ez nagy dolog lehetett abban az időben, hogy valakinek van földje és eladja. Kérném, hogy senki ne adja el a házát majd hazafele menet, se a kocsiját, tehát nem erre hív bennünket az ige, de azért találjuk meg, hogy mire hív bennünket. Ugyanis ez az emberke, amint mondtam, lévita volt, és ismerte a templomi kultusz dolgait, a zsoltár éneklést, előéneklést, és sok mindent. És bizonyára ez az emberke, Barnabás ismerte, hogy mit jelent az áldozat. Ez az, ami az akkori ember számára teljesen egyértelmű volt. Az áldozat a vallás része volt, a zsidó vallásnak nagyon fontos része volt. Ezért is mentek Jeruzsálembe. Ugye csak a templomban lehetett áldozni. Jeruzsálemi templomban. Az áldozat az ott volt a régi emberben, hogy ezzel fejezem ki, ugye hála áldozat, ezzel fejezem ki az Istennek való hálámat, hozzátartozásomat, szeretetemet. Mi erről az áldozatról vallási értelemben szinte semmit nem tudunk, kivéve a katolikus testvérek, de az se az, amiről most beszélek. És magáról az áldozat hozataról is a mai önző ember nagyon keveset tud. Nem így neveltek minket. Még a régieket, Margit néni kedves generáciát még úgy nevelték. Látszik is rajtuk. Jobban is bírják az élet gyűrődéseit, mint mi. Tehát őket még arra nevelték, hogy tudjad oda áldozni az életedet. Ma azért mennek tönkre a házasságok, mert mindenki önző disznó benne. Mindenki a maga javát keresi, hogy ő kapjon, és ha nem kap eleget, akkor kicseréli, lecseréli, mert nem elég, amit kap. Erre vagyunk, nem arra vagyunk berendezkedve, hogy odaáldozzuk magunkat. Ugye esküvői szokta elsütni boldogult főnököm, annak idején a kedvenc poénja ez volt, Kierkegaardtól idéztem mindig esküvő, megdöbbentve a násznépet, talán már van, aki ismeri, van, akinek meséltem, hogy ugye meg akarsz házasodni, vagy hogy van? Nem, boldog akarsz lenni? Ne házasodj meg, hatásszünet, ugye elsápad a násznép. Megőrült ez a lelkész, miről beszél, akkor folytatja, hogy boldog akarsz tenni valakit? Házasodj meg. Ugye? Tehát ez a különbség, hogy miért hál... Ugye itt éppen Réka és Péter esküvőre készülnek. Miért? Meg is kérdeztem tőlük az előkén, hogy miért akartok már megházasodni? És ugye hát azért, mert adni akarunk egymásnak. Egyébként ők tényleg olyanok. Ebben. Aztán nem tudom az élet többi részén milyenek. De nagyon áldozatosak egymásra, azt kifigyeltem. Na, minden esetre a másik, amit Barnabásról mond, az ige, hogy vigasztalás fia, ami egy gyönyörű elnevezés, tud vigasztalni. Ahogy a vezérigénkben olvastuk, azt tud vigasztalni, akinek van muníció, aki már maga is megvigasztaltatott. Gyakran mondjuk ezt, néhány idézet tőletek, testvéreim. Én sem tudom megoldani az életemet, hogyan segíthetnék másnak. Vagy elég nehéz az én terhem, nem tudom másokét is hordani, hagyjanak békén. Ott van bennünk a kérdés, hogy akkor, ha én sem tudom megoldani az életemet, nekem is tök nehéz, akkor hagyjanak már békén, hát akkor én hogy fogom másokét megoldani, még más terhét is vegyen föl, mit akarnak tőlem? Honnan vesszük a vigasztalást? Onnan, hogy azt mondja az ige, a vezérigény, Isten minden vigasztalás Istene, aki minden nyomorúságunkban megvigasztal. Ő az irgalom atya. Tehát kapunk tőle valamit, Isten a vigasztalás Istene, ez a lénye, ez árad belőle, ezzel találkozunk, amikor az ő társaságában vagyunk, és minden bajban meg tud vigasztalni, mert a lénye, a jelenléte adja ezt. Sok mindenen keresztül felfoghatjuk Isten vigasztalását, de alapvetően, ha vele vagyunk, akkor már ezt élhetjük. Több ez a szavaknál. Hagyd mondjak megint egy lábjegyzetet. Az a baj velünk keresztjének, hogy mindent a szavakra bízunk. Szia Éva! Mindent a szavakra bízunk, és azt gondoljuk, hogy azzal tudunk vigasztalni. Ugye olyan bénán állunk, erről már volt szó nem olyan rég, hogy valakinek meghalt valakie, vagy beteg valaki, és állunk, és őszinte részvétlenül tördeljük a kezünket, most mit mondjunk neki, olyan ciki, zavarba vagyok, vagy valaki valami nehézséget, most mit mondjak neki, kérdezzem róla, ne kérdezzem, megsértem, nem sértem, mit csináljak? Mert mindent a szavakra akarunk bízni. Jó barátja, ugye jól tudták kezdetben, hogy mit jelent a vigasztalás. Odaültek mellé. Nem mondtak semmit napokig. Addig minden ment is. Amikor elkezdtek beszélni, akkor lett baj. Tehát odaültek a jelenléttel, a másik iránti együttérző jelenléttel is már tudok adni. Isten se bíz mindig mindent a szavakra. Elhiszed, hogy az ő jelenlétében vagy, hihetetlenül meg tud vigasztani. Én tegnap az erkélyen a csendesség alatt ezt éltem át, hogy itt vagyok, hozzátartozom, és ez bőven elég. Kőkeményen hozzátartozom, elvehetetlenül belőle vagyok. Persze lehet igével vigasztalni a testvérek szavain át, és ez vigasztaló és gyógyító, de néha elég csendben lenni Istennel, vagy csendben lenni egymással. Nem tudom, hogy Barnabás hogy vigasztalt, erről keveset mond a Biblia, a mentorálásról majd beszélek holnap, mert azt tudjuk, hogy azt csinálta. Minden esetre valószínűleg Barnabást is Jézusnak ez az lénye hatotta át, és valószínűleg jó lelki gondozó lehetett, ha más nem figyelmes hallgató, vagy jól tudott bátorítani. A lényéből ez a vigasztalás áradt. Vajon a mi lényünkből mi áradt, testvéreim, ha nem beszélünk? Mert a szavak gyakran arra valók, csak hogy elfedjük, hogy kik vagyunk igazán. Vagy megpróbáljunk ellenetenni annak, ami egyébként árad belőlünk. Ugye árad belőlünk a keserűség, de azért mosolygunk, és jaj, hát nagyon jól vagyok, de jól vagyok, de jó, minden az életemben, én vagyok a sikeres és tökéletes, és közben a méreg, a keserűség árad belőlünk, és ezt a másik érzi. Azt hiszük, hogy minden a szavakon múlik, holott leginkább azon múlik, hogy mi sugárzok ki belőlünk. Meg vagyok győződve róla, hogy mindenkiből valami sugárzik, valami árad. Ahogyha bementek valakinek a lakásába, minden lakásnak van egy szaga, amit az ott élők illatnak gondolnak, de minden lakásnak, ha bementek, van egy tipikus szaga. Én tudtam, hogy a Kis István nevű osztálytársamnál, meg a Lakos Anti nevű osztálytársamnál milyen szag van. Mind a kettőnél tök más szag volt. És úgy az ember megbarátkozik, ez a lakosék, ez a kisék szaga, és kész. Na most ez valószínűleg az állatok erről többet tudnak, akik illattal tájékozódnak és dolgoznak, de hogy mindenkiből árad valami, az egészen biztos. Mindenkiből árad valami. Az a kérdés, hogy mi árad belőlünk. Ezért használja az ige azt, hogy legyetek Krisztus jó illata. Hogy Krisztus áradjon belőletek. Tudom, hogy már meséltem, de hát, ha valaki nem hallott ezt, nagyon szeretem ezt a történetet. Jó Sándorról mondják azt, hogy bekopogtatott hozzá a legrosszabb pillanatban egy gyülekező tag. Én ezt úgy csinálom, hogy ne lássák, hogy a templomban vagyok, bezárok, mintha nem lennék ott. Így nem zavarnak készülés közben. De őt zavarták, és hát ő éppen készült a vasárnap ige hirdetés, ami azért szent dolog, de tél volt, hideg volt, hát behívta az asszonyt, hogy üljön le, de hát nem tud vele beszélni, és üldögélt, és nézte, hogy Jó Sándor, e szent ember készül. És akkor végén fölállt a néni, megköszönte az együttlétet, és mondta, hogy minden megértett, megvigasztalódott, köszöni szépen a találkozást, és hazament. Nem beszélgettek. De valami abból az emberből bizonyára áradt, ahogy tudjuk, hogy valóban egy olyan ember volt, akiből áradt. Gyerekkoromban visszaemlékszem Gyökösi Bandi bácsira, én semmit nem értettem az egész istentiszteletből, kis nokedli voltam, csak azt láttam, hogy az emberekben valami izgalom van, valami ott van abban a kis templomban, és amikor kigyúltak a fények, és a galamba szószéken lámpával körbevéve kigyúlt, és fölment egy öreg bácsi a szószékre, akkor láttam apámat, meg láttam a többieket, hogy valami történik bennük, hogy ezek most, itt most valami ünnep van, valami árad. Mert ő belőle is valami árad. És Istennek minden emberéből árad valami, akik igazán nagy szolgái voltak Istennek, meg kis szolgái is. Mindegyikből árad valami, és alapvetően nem a szavukkal tudtak hatni és gyógyítani, hanem akik előttünk jártak, az volt a titkuk, hogy valami jó illat árad belőlük, ami nem volt hatalmuk, ami nem tőlük függött, hanem amit Isten adott. Ha karizmatista lennék, azt mondom, hogy szent kenet volt rajtuk. Ha református lennék, azt mondom, hogy Isten kegyelme volt rajtuk. Ha katolikus lennék, azt mondanám, hogy ezek szent emberek, vagy nem tudom, mit mondanék katolikus. Szent embere Istennek, nem? Ez úgy elég jó. Ha evangélikus lennék, nem tudom, az ilyen se ilyen, se olyan, ahogy szokták mondani. Tehát azt nem tudom, hogy evangélikus mit mondana. A lényeg az tehát, hogy valami sugárzik belőle, és Barnabást azért nevezték a vigasztalás fiának, valószínűleg belőle is sugárzott valami. Valami nagyon pesdítő, valami nagyon jó lelkiség. És azt hiszem, hogy ezt magunkban nem tudjuk gerjeszteni, de imádkozni tudunk. Uram, inkább a keserűség. Úgy látom, hogy a körülöttemek inkább depik lesznek, mint felhidulnának, vagy inkább idegesek lesznek a jelenlétemben az emberek. Uram, csinálj már valamit, hogy valami jó áradjon belőlem. Tehát azért a Szentlélek nagy dolgokat tudám csinálni, még velünk is. Úgyhogy lehet őt kérni erre, mert Barnabásnak ilyen kisugárzása volt. Végezetül néhány szót arról, mert adós maradtam, ki volt ez az ember. Krisztus előtt 10 körül Cipruson született, hát irigyelhetjük, elég jó hely volt, hogy láttuk a tengerparti fotókat, tehát Cipruson született. Volt már valaki Cipruson? Ez az. Na majd tessenek mesélni, hogy milyen hely. Barnabás szülőhely, a sírjával tetszettek találkozni? Nem. Pedig most már lehet, hogy lehetne. Egyébként nagyon sokáig nem találták a sírját. Cipruson halt egyébként mártírhalált, hogy hogy került vissza Ciprusra, azt majd elmondom a következő napokban. Azt is tudjuk, hogy József volt az eredeti neve. Egy nagyszámú, elgörökösödött, görögös műveltségű, hellenizálódó zsidóság tagja volt. Ugye Ciprus akkor római provincia volt, és a római provinciákban nagyon több helyen, ugye mindenhol jelen voltak a zsidók, a városokban gyakorolták a vallásukat, és mint lévita nyilván csomó háttértudással is, vagy képzéssel rendelkezett. Egyébként én azt mondanám róla is, mint Pálról is, valószínűleg azért voltak jó misszionáriusok, mert közvetítő személyiségek voltak, tehát volt görögös műveltség, volt zsidó hátterük, és ráadásul Krisztus is megérintette őket, tehát tudtak a háromféle dolog között, a görög műveltség, a zsidó háttér és a kereszténység között egyfajta harmóniát teremteni. Otthonosak voltak mindenben. 40 éves kora körül lesz keresztjén, körülbelül tehát Krisztus után 30-ban, előbb jeruzsálemi, aztán az antiókiai gyülekezet tagja, és egyébként 56 éves korában kezdte meg a missziót, az első misszió útját. Ki 56 éves közöttünk, vagy közeli? Kati, nagyon jó. Tehát Kati korabeli időben kezdte el a missziót. Kati, látod, előrébb jársz már, mi minden van mögötted. Gondoljuk, tehát nem fiatalként kezdte el, hanem középkoruként kezdte el ezt a missziói utat, és középkorúban lett hívővé. Egyébként Márkkal ment majd Ciprusra haza, akiről több teológus azt mondja, hogy Márknak, hát a Biblia is van erre utalás, az unokaöccse lehetett Barnabásnak, és Cipruson hal mártír halált. Befejezve a mai előadást, a világ szemében Barnabás, aki mindig háttérben marad, akit az egyháztörténeti hagyományban méltatlanul háttérbe szorítottak, és ugye Pál lett a fényes és ragyogó név, őt ismerik jobban. Igazából az ő életét megnézzük, alapvetően egy lúzer tényleg. Tehát egy ilyen vesztes alkat, háttérbe szorul, nem jegyzik meg a nevét, talán nem is alkot olyan nagy dolgokat. Lukács nem is érdeklődik utána, jellemző Lukácsra, hogy kinek a pártján áll, ugye, hogy Pál útját követi tovább, azért is, mert azért valami része neki is volt ebben, de hogy Barnabásról csak annyi hangzik majd el, hogy elment Ciprusra. Aztán, hogy mi lett vele, mit érdekli Lukácsot, még egy mondatot sem bígyeztet, hogy igen, megáldott a Ciprusban Barnabás szolgáltát Isten, még ennyit se, Pállal folytatja tovább. Tehát nem egy, ilyen, innen nézve nem egy sikeres ember. Mégis azt mondom, hogy az ő nagy sikere az, hogy megtanult adni földet, vigasztalást, majd holnap látjuk, hogy az egész lényét, szívét, tudását, mentorolását. Tehát ő az, aki valóban igaz, hogy megérintette Isten országa és elkezdett adni. A kérdés az, hogy te mit gondolsz róla, mit gondolsz erről a szeméről, milyennek látod magadat az ő tükrében, mi az, amiben fejlődnünk kell, mi az, amiben tükröt tartott elénk, hogy nem állunk jól. Egyáltalán tetszik-e nekünk ez az életfelfogás, amiről beszéltem, tehát hogy a siker titka az, hogy elkezdek adni először önmagamat Istennek, aztán pedig mindenemet, amire Isten elhív. Tetszik-e ez az életforma, vagy idegenkedünk tőle? Erről fogunk beszélgetni a csoportokban. Köszönöm szépen a figyelmet. Jó hosszan beszéltem, de ilyenkor végre lehet. Nem siet senki haza a húsleveshez. Csoportbeszélgetés következne.